Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Tihanyi László, Erkel és Bartók Pásztori díjas, többszörös Artisziusz díjas zeneszerző, karmester. Több mint 40 éve tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Kompozíciói számos alkalommal szólaltak már meg hazai és külföldi koncerttermekben egyaránt. Az Intermoduláció Kamara Együttes alapítója és művészeti vezetője volt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 67 éves. Szervusz, Laci! Üdvözöllek, ez itt a Hangok közt podcast, amiben három meglepetés zenén keresztül fogunk beszélgetni az alkotáshoz fűződő viszonyodról. De mielőtt a zenékben neki kezdenénk, egy olyan kérdésem lenne, hogy emlékszel-e a legelső hangodra, amit leírtál az életedben?
Rögtön nehéz meghatározni, hogy mikortól kezdve érzi zeneszerzőnek magát az ember. Én nagyjából 8 éves koromban írtam le az elsőt. Nem származom zenész családból, tehát nekem nem volt olyan egyszerű a zenei pályán való indulás. Ez azt is jelenti, hogy hangszerek ugye nem voltak otthon, lemezek voltak, főleg könnyű zene, meg opera részletek, és én csak ezeket hallgattam, de evidens érdeklődésem volt a zene iránt, tehát mondjuk már olyan 4-5 éves koromban, ahova elvitt a nagymamám vásárolni, minden boltban ismertek, és nekem azonnal énekelni kellett, ahogy ott megjelentünk, és azt tudták, hogy én az vagyok, aki énekel. Szóval az érdeklődés az megvolt, és amikor elkezdtem az általános iskolában a régi béres furuját tanulni, amit hát ott tanítottak, majd rögtön ezután dönteni kellett, hogy valami hangszert is tanuljak, és akkor a ökonómia határozta meg, hogy miről legyen szó, tehát zongorára nem volt pénz, a cselló túl nagy egy ilyen szegény gyereknek, maradt a hegedű. Tehát amikor elkezdtem hegedülni, akkor tól kezdve jött az első ihlet arra, hogy valamit írjak, és úgy emlékszem, hogy 8 éves voltam, amikor az első ilyen kis, körülbelül egy klasszikus periódusnyi kis darabocskámat, már nem emlékszem, vagy két furójára, vagy két hegedűre, de
a két valami, furója talán még jobb összeállítás.
Talán igen. Igen. Szóval valahol itt kezdődött. Igen.
És figyelj, de hogy akkor hogy alakulhatott szerinted, hogy fordulhatott ennyire evidensen a zene irányába az érdeklődésed kisgyerekként, hogyha semmifajta ilyen művészi dolog nem volt a családban?
Tulajdonképpen érthetetlen a magam számára is érthetetlen. Az talán így kimondani, hogy semmilyen művészi érdeklődés nem volt a családban, azt azért túlzás lenne, mert érdeklődés volt, csak éppen ez nem realizálódott. Aha. Tehát mondjuk tudom, hogy volt egy anyai nagyapám, aki ugyan nyomdász volt, de szabad idejében például festegetett. Azért nagymamám az őrizte a szobája falán az egyik képet, amit ő festett, és az ő halála után ez rám maradt, és most is valahol a lakás mélyén elbújva ott van, mert őrzöm, hiszen ez valahol egy családi erekje. Apámról tudom, hogy neki szép és tiszta hangja volt, amikor énekelt valamit, de a zene úgy különösebben nem érdekelte. Elment operetteket meghallgatni, ami akkoriban hát egy ilyen általánosabb szokás lehetett, de hát különösebben így nem. Hogy nekem honnan jött, ez tulajdonképpen rejtély, de azt nyugodtan elmondhatom, hogy voltak egyéb irányú kisebb érdeklődéseim is, ezek nagyon humorosak, de alapvetően az igazán komoly érdeklődésem az ezért körülbelül olyan 4-5 éves korom óta csak a zene iránt volt.
És szerinted a zenészségnek egy egyeneságú folytatása volt az, hogy te elkezdtél komponálni, vagy pedig már maga az alkotásnak, tehát hogy maga az alkotás az érdekelt jobban, mint a hangszeres megvalósítás?
Hát valószínű, hogy ez így volt. Ezt csak onnan valószínűsítem, hogy hát én úgy a hegedülésbe úgy belekezdtem, és szerettem természetesen, és nagy élmény volt, hogy én hangokat tudok megszólaltatni, mondanom sem kell. De azért az körülbelül már ugye a harmadik év körül kiderült, hogy azért a tartós, szorgalmas és kitartó gyakorlás a hangszeren, nem azt mondom, hogy azt én nem szeretem, csak lényegesen kisebb érdeklődést váltott ki belőle, mint az, hogy mit lehetne írni ezekre a hangokra, mit lehetne ezekkel kezdeni. És ez azt mutatja, hogy talán a kreatív ösztön az erősebb volt bennem, mint a mondjuk így, hogy a reprodukáló ösztön, hogy elém raknak egy kottát, és én azt lejátszam. Egyébként még egy valamire emlékszem, ez is tulajdonképpen ezt mutatja, az nagyon korán akkor körülbelül olyan 3-4 év körül lehettem, és egy szomszédunknak volt zongorája. Uh-huh. És ő időnként megengedte, hogy én oda bemenjek, és én emlékszem, hogy rávetettem magam a zongorára, és fantasztikus élmény volt az, hogy én ott, ugye hát anélkül, hogy zongorázni tudtam volna, de hát, hogy ezt csinálom, és az szól, azt csinálom, és amaz szól. Tehát egyáltalán a felfedezése magának a hangzó világnak az valószínűleg abban a formában, hogy ezt én hozom létre, érdekelt elsősorban.
Aha, és te emlékszel olyanra, hogy a környék körülötted bárki, ez nem kell, hogy családtag legyen, de bárki alkotóművészettel foglalkozott, és az se kell, hogy a zene legyen. Tehát, hogy akár irodalmár, szobrás, semmi.
Nem,
semmi. Aha, és arra az élményre az emlékszem, amikor egyáltalán, hogy arra valami fajta emléket van, hogy jött az, hogy te leírjál hangokat? Tehát, hogy akkor most itt hegedülök, és akkor egyszer csak én leírom, és az a hang az onnantól kezdve van. Emlékszel, hogy ez az igény honnan jött?
Tulajdonképpen szinte automatikusan jött abból, hogy engem úgynevezett zenei általánosba irattak be. Tehát kottaírást viszonylag gyorsan elkezdtünk tanulni. Tehát én azt tudom mondani, hogy mire én elkezdtem a hegedű tanulmányokat, ugye a harmadik általánosban, tehát 8 évesen, addigra én tulajdonképpen kottát írni azt tudtam. Hát kis megszorításokkal, mert aztán emlékszem, hogy 5. egy olyan énektanárnénink volt, akihez hospitálni jártak zeneakadémiai karvezetősök, akik pedagógiát is tanultak, tehát a pedagógia tárgynak a hospitálása zajlott ilyenkor, és akkor én már rendelkeztem egy ilyen szándékaiban Mozart stílusú klasszikus hegedű verseny partitúrával. Egy tétel volt még csak megírva, de az én tanárnénim javasolta, hogy mutassuk meg az egyik fiatalembernek, aki oda hospitálni jött, aki egyébként Deáki István volt, a későbbi kiváló karvezető, aki Szombathelyen élt, és tanított, és dolgozott.
De ez egy jól nevelt, első tétel hegedű verseny volt?
Hát, hogy most mennyire jól nevelt.
Jó, de hogy tehát be volt fejezve, volt közepe, eleje, vége.
Mindene volt. Voltak apró hiányosságai. Az egyik apró hiányosság az volt, hogy sajnos a violin kulcson kívül én semmit nem ismertem. Jó, hát ekkoriban, nem mert össze. Hát ugye a furuja is, meg a hegedű is, tehát a többi hangszer nem ismervén, nem. Tehát a cselló is violin kulcsban volt, a brácsa is violin kulcsban volt. Úgyhogy apróságok voltak.
Ja, de várjad, akkor ezt meg is hangszerelted.
Hogyne, hát ez egy partitúra volt. Tehát vonós zenekar és hegedű szóló. És akkor a Deáki azt mondta, hogy hát igen, ezeket egy nagyon kedves levelet írt a kottához, és azt mondta, hogy különösen a formai elrendezése a zenei anyagnak az nagyon figyelemreméltó, és ő ebből úgy gondolja, hogy ezt nagyon komolyan kellene csinálni. Hát ezekkel az apróságokkal, hogy basszuskulcs meg ilyesmi, lassan meg kell majd ismerkedni. Ez sajnos hozzátartozik, úgyhogy valahol itt indult.
Aha. De hogy mennyire érdekes, nem, hogy nem látsz magad körül példát, és mégis az embernek elindul egy ilyen igénye az iránt, hogy létrehozzon valamit. Csak nál ugye ez azért is érdekes kérdés, mert később viszont az előadó művészet az ugyanolyan fontos a pályádon, azt nyugodtan lehet mondani, ugye karmesterként, és egyáltalán, hogy létrehozóként, aki valami műveket elő akar adni, nem csak arról szól, hogy saját maga, hogy vajon ez a kettőség, hogy ez később egyébként hogy alakult nálad? Tehát, hogy...
Nagyon érdekes volt, tehát... A dirigálás mindig érdekelt, azért mosolygok, mert ezt már sokszor elmondtam, és nekem mindig egy kedves emlékem. Lényeg az, hogy mi abban a házban laktunk, ami a József körút és az Üllői út sarkán van, egy 56-ban lebombázott ház helyén épült egy akkoriban modernnek számító épület, és ott volt az első emeleten egy lakásunk. Na most akkoriban, akkor már kezdett az útkereszteződés, most a 60-as évek elejéről beszélünk, kezdett már egy kicsit forgalmasabb lenni, úgyhogy odaállítottak rendőröket, hogy a forgalmat irányítsák. Na most ez engem lenyűgözött. Tehát az egyik alapélményem volt, én napokon keresztül álltam az ablakban egy vonalzóval a kezemben, és minden mozdulatokat utánoztam. Minden rendőr már ismert, mindig amikor fordulni kellett, fölnéztek, hogy figyelj, most fordulunk, és akkor együtt fordultunk. Ez döbbenetes volt, hogy ő csinál valamit, ad egy jelet, és ennek minden autó engedelmeskedik. Tehát ez valami olyan elképesztő élmény volt a számomra, ami meghatározta az életemnek egy elég komoly folytatását, mert innentől kezdve tulajdonképpen a karmesteri munka az nekem szinte egyenesen ebből jött.
Aha.
És ugyanakkor nem akartam vele semmit különösebben kezdeni, én valóban a komponálással akartam foglalkozni, és akkor szólt közben megint egy praktikus oldala az életnek, a katonai szolgálat alóli kibújás lehetősége.
Világos.
És ezt ugye azt szolgáltatta ezt az esélyt, hogyha valakit felvettek még egy tanszakra, mert akkor a Zeneakadémián nem fog 23 éves kor előtt végezni, hanem akkor később fog végezni, és akkor nem viszik el katonának. Nem tudtam teljesen megúszni, mert később aztán volt egy kis módosítás, úgyhogy végül egy hónapos ilyen gyorsított eljárással sikerült azért ezt valahogy letudni. De akkor indultam el a karmester tanszaki felvételi felé. De egészen azt kell, hogy mondjam, 1980-ig, amíg én Darmstadtban, ahol ösztöndíjat kaptam, nem találkoztam Ötvös Péterrel, és nem láttam őt először dirigálni életemben, nekem nem volt komoly ambícióm a dirigálás. Aha. Szívesen dirigáltam, meg otthon rengeteget magamnak. Uh-huh. Tehát az más, de az, hogy ebből nekem a pályámon valami legyen, az egészen addig nem volt. Uh-huh. És akkor ott láttam egy olyan példát, amikor ez a két dolog, tehát a komponálás és a dirigálás, ez valahol egy nagyon szerves egységben együtt van, és az egyik nagyon támogatja a másikat.
És erre például emlékszel, hogy amikor legelőször elkezdtél dolgozni karmesterként, hogy érezted azt, vagy felfedezted azt a saját zeneszerzés komponálásodon, hogy elkezdi etetni valami másfajta dolgot?
Határozottan egyébként.
És mi volt az egyébként?
Az, hogy miközben komponáltam, egyúttal elkezdtem már dirigálni is a darabomat, hogy csinálnám, és nagyon sok dolog a notációmban az ebből jön. Állítom a mai napig, hogy elég nagy találati valószínűséggel meg tudom állapítani egy kezembe kapott kortárs partitúráról, hogy az illető zeneszerző van-e bármilyen gyakorlati kapcsolatban a zenéléssel, akár mint hangszeres, akár mint dirigens, vagy csak komponál. Mert aki nincs, az másképp gondolkodik. Tehát az tulajdonképpen azt írja le, ami a fejében van, és teljes mértékben rábízza az előadókra, hogy azt hogyan realizálják, esetleg még akár úgy is, hogy valamilyen alkotó, kreatív módon, de hozzátesznek bizonyos elemeket ahhoz a partitúrához, hogy az világos és játszható legyen. Az én életemben a legeklatánsabb példa erre a Durkó Zsolt volt. Uh-huh. Nagyon sok darabját dirigáltam, és nagyon sokszor előfordult, hogy például olyan helyeken, amiken ő ilyen szabad aleatórikus részeket betoldott különböző menzúrát szakaszok közé. Igen, de ő úgy gondolta, hogy hát az megy a maga útján, és amikor összetalálkoznak, hát akkor majd összetalálkoznak. Most hát kiderült, hogy hát azért az ennyire nem egyszerű, mert hogyha ezt egy karmestertesen szabadon hagyja, akkor soha nem fognak összetalálkozni. Következésképpen oda be kellett iktatni apró jeleket, hogy mindenki annak alapján tájékozódjon, hogy a folyamat körülbelül hol tart, és akkor van egy világos új pontja a dolognak. Szóval ilyen részletkérdésekben már nagyon-nagyon sok tekintetben hatott az én karmesteri praxisom, vagy tapasztalatom a komponálásra.
És még csak egy kicsit visszatérve, hogy amikor elkezdtél komponálni, gondolom hegedűn komponáltál? Vagy
hát az elején csak az is, elején. Nem volt más.
Hogy ez egy improvizáció alapú komponálás volt?
Vagy Alapvetően igen.
Aha.
Alapvetően igen, persze limitálva azzal, hogy én mit tudtam létrehozni a hangszeren.
Hát géig tartott, igen.
Igen.
De és ez később is megmaradt, ez az improvizáció alapú zeneszerzés, vagy később már sokkal inkább tudtál struktúrákban gondolkozni, sokkal inkább az volt, hogy akkor előre elhatároztad, hogy mit és hogyan szeretnél.
Ebben az az érdekes, hogy Ez az utóbbi néhány évtizedben, így kell mondjam, alakult, tehát nem az elején, hogy szinte nem is tudok hozzáfogni egy darab írásához addig, amíg nincs egy világos elképzelésem az ívről, tehát nem pontosan tudom én azt, hogy ez hogy fog kezdődni, mi lesz a közepén és mi lesz a vége, de az hogy honnan, hová jutok, az ív az a fontos,
ez
hogy hova fog érkezni.
Egy ilyen formát értünk ez alatt az ív alatt.
Tulajdonképpen igen, egy lefutását a dolgoknak. Ez menet közben azért mindig nyilván azért változhat, hiszen az anyag azért önmagában is dolgozik, és azt az embernek hagyni kell ahhoz, hogy valóban az anyag ki tudjon teljesedni, de ugyanakkor terelni is. És ez a terelés az, ami az én számomra abban az értelemben mostanában már egyre fontosabb, hogy látnom kell, hogy honnan indulok és hova érkezek, akkor tudom ezt a folyamatot kézben tartani.
Kicsit kibontogatjuk a terelés szót? Vagy mit értünk terelés alatt?
Elmondom. Elkezdem írni a darabot, abban a szilárd meggyőződésben, hogy én most azt tudom, hogy innen most hogyan haladunk tovább.
Tehát már ott tartunk, hogy van előtte
egy Már megvan, megvan az alapanyag, amiből építkezek, megvannak azok a motivumok, amelyek elindítanak, és amelyeknek szerepet szánok a darabban. A hangzás, az például nálam elég fontos, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy halljam azt a hang tömeget, hogy mi szól. Tehát hol van kevés hang, hol van sok hang, hol van több rétegű anyag, stb. De mondjuk, hogy ezen már túl vagyunk, és akkor én ezt most elkezdem írni. Na most hát ugye a napnak előbb-utóbb vége van, én lefekszem aludni, és akkor másnap reggel újra előveszem. Na most az rögtön úgy kezdődik, hogy az egészet kétszer-háromszor újra átgörgetem. Pillanatok alatt világos, hogy akkor ez itt nem biztos, hogy így kell, hogy legyen, akkor ezt most nézzük újra, és akkor annak már következményei vannak. Én annak nyomán haladok tovább, és ez minden nap így megy. Tehát a terelés az tulajdonképpen egy ilyen folyamatos kontroll folyamat révén jön létre.
Tehát, ha jól értem, akkor legelőször van a fejedben, mondjuk az ihletfázisban, az hogy neked te valami megjelenik, amit egy ívben meglátod magad a darabot. Utána vannak, hogy ezt az ívet felosztod magadnak különböző sűrűségekre, ha jól értem. Tehát, hogy itt egy nagyobb hangzás szeretnék, egy kisebbet, itt egy ilyenebb szakasz, tehát egy gyorsabb, most ilyen primitív szavakkal dobálózunk, és ezek után jön csak az, hogy tulajdonképpen a hangokkal elkezded kitölteni az egésznek a struktúráját. Igen. És hogy a hangokkal, az tulajdonképpen az neked egy ilyen zárt rendszerben történő dolog, tehát, hogy neked te már tudod azt, hogy ezekkel a hangokkal akarsz foglalkozni, aztán majd meglátjuk, hogy merre alakulnak, vagy pedig azokat keresgélés, improvizáció alapú dolog, amíg egyszer csak kiadja magát, hogy amik legjobban stimmelnek ehhez a rendszerhez.
Körülbelül egy 20 év óta ez így van. Ez azelőtt nem volt ennyire világos. Azelőtt is én tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy mindig az volt a számomra a legnagyobb dicséret, amikor valaki azt mondta, hogy hiába atonális a darabom, de valami olyan majdnem tonális jellegű összetartozást érez a hangok között. És ez nekem azért volt nagyon fontos, mert én azok közé tartozom, akik valószínűleg nagyon erőteljesen harmonikusan gondolkodnak. Tehát számomra az, hogy a hanguknak mind melodikus értelemben, mind harmonikus értelemben szoros közük kapcsolódásuk legyen, ez mindig alapvetően fontos volt. Na most ehhez mindig másféleképpen megteremtettem a különböző lehetőségeket. Most körülbelül az utóbbi 20 évben egy elég stabil rendszer alapján dolgozom, ami
mármint hangrendszerre.
Hangrendszer, ami mindig más, de a kialakítása a hangrendszernek az egy elég konzekvensen hasonló módon történik. És ilyen módon van tulajdonképpen a darabjaimban valamilyen fajta melodikus és harmonikus koherencia, amit talán lehet belőle hallani.
És ennek a hangoknak a kiválasztása rendszeren belül, ez pusztán fülmunka, vagy van valami?
Hát azért ez alapvetően fülmunka. Ez alapvetően fülmunka. Egyébként nagyon érdekes, hogy két dolog nagyon változott az én zeneszerzői munkámmal. Nem, három.
Legyen négy, és nem ismerjük egymást.
Hát az egyik, hogy én hosszú-hosszú idején egyáltalán nem használtam komponálás közben zongorát. Aha. Csak belső halással és füllel komponáltam. Utána, amikor kész volt, akkor elkezdtem persze a korrekciókat már zongora segítségével végezni, de amíg a kettős vonalat meg nem húztam, nem ültem le a zongorához.
És ez minek volt köszönhető szerintem? Mert ez, ha jól értem, ez valami nagyon elhatározás.
Nem, egyszerűen így alakult. Szóval nem, nem volt szükség. Tulajdonképpen az egyik legsikeresebbnek mondható darabomat, amit a legtöbbet játszottak, és talán én is a legjobban szeretem, a zongora nélkül komponáltam meg egy balatoni nyaralás alatt. Nem volt hangszerem. Ez a Summer Music című darab. Na most, az utóbbi időben azért szükséges a zongora, mert amióta a hangrendszerem már ennyire kidolgozottan, olajozottan működik, akkor viszont nagyon sokszor elkezdem hallgatni azokat az akkord kombinációs lehetőségeket, meg persze hát melodikus elemeket is, amelyek ebből idézőjelben kijönnek, és amelyek úgy adják magukat, hogy azokból én mindig a legjobbat, vagy a legpasszentosabbat tudjam kiválogatni. Tehát akkor már itt van a zongora. A másik, ami nagyon sokat változott, az hosszú-hosszú ideig nem voltam képes hozzányúlni már megírt darabhoz. Tehát úgy éreztem, hogy nekem ezzel erkölcsi problémáim voltak. Ez pedig abból adódott, hogy én azt mondtam, hogy én most, mit tudom én, 43 évesen, én egyszerűen nem tehetem azt meg, hogy egy 23 évesen írt darabot most felülvizsgálok. Mert 23 évesen én azt úgy gondoltam, az az én 23 éves koromnak egy átgondolt, véglegesített, akkor nagyon komolyan gondolt dolog. Ez olyan, mintha elővenném egy levelemet, amit kamaszkoromban valakinek írtam, és akkor ezt most átírom, és újra elküldöm. Yeah. Szóval valami ilyen dolgot éreztem. Na, ez megváltozott. Tehát abban az értelemben megváltozott, hogy most már sokszor előfordul, hogy hozzányúlok a darabjaimhoz, nem alapvetően, de gond nélkül javítok rajtuk, mert most nem azt érzem, amit akkor éreztem, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, kvázi idegenkezű beavatkozás egy korábbi életszakaszba, hanem most már azt érzem, hogy valamire akkor nem figyeltem eléggé, amire most odafigyelek. Kisegíted a régi életet. Igen. Aha. Igen, tehát most úgy érzem, hogy valóban eljutottam oda, hogy a korrekció az tényleg korrekció. Uh-huh. Biztos volt egy harmadik, azt most nem tudom igen, elmondani, sőt, hogy mi volt.
Föl egy negyediknek a lehetőségét, de mindegy. Jó,
maradjunk most van a kettő.
Akkor mit szólsz hozzá, hogy meghallgatjuk az első zenét, és az első zene egy opera lesz, méghozzá a Bizet Carmenje, és a Carmennek az első felvonás végét meghallgatjuk csak egy kicsit, és utána el is mondom, hogy miért gondoltuk ezt, Dargai Marci kollégámmal választottuk a zenét, és aztán majd beszélünk róla. Csoda akkordok.
Fantasztikus.
Van pár dolog, amiért gondoltuk, hogy ezzel nyitnánk nálad. Méghozzá az egyik ugye az, hogy egyszer egy korábbi beszélgetésben említetted, hogy a fiatal korodban a Carmen és az operák nagyon nagy hatással voltak rád, és az azért is gondoltuk, hogy ez egy jó nyitány lenne, mert ugye, hogy a francia zenéhez való vonzódásod, azt egy kicsit esetleg taglaljuk is, hogy miért és hogyan, illetve aztán ugye a későbbi munkásságodban ugye az operák irányában. Nagyon is elkezdted az operával, mint műfajjal foglalkozni, és azt gondoltuk, hogy erről beszélgessünk egy kicsit, már csak azért is, mert viszont az egyik helyen azt nyilatkozta, hogy azt mondtad, hogy az irodalmi érdeklődésemet azért keltette fel a japán mondavilág, mert ezekben nincsenek olyan erős egymásnak csattanások, mint a nyugati irodalomban. Az elhallgatások, a csöndes, rezignált megállapítások, a befelé folytott érzelmek dominálnak. Ezt közelebb éreztem magamhoz és ahhoz a mondani valóhoz, amit a zenémmel át szeretnék adni. Hogy ez nem igazán következik abból, hogy egyébként meg az operákkal rengeteget foglalkozol, ugye, ami nagyon drámai, nagyon kitett, nagyon nem, minden csak nem rezignált. Hogy ez hogy jött össze nád, és hogy miért fordultál ennyire az operák irányában?
Muszáj rögtön a pontosítással kezdeni bizonyos operák irányában.
Jó, hát persze.
Nem, ezt azért hangsúlyozom, mert talán még mindig hordozom azt a handicapet, hogy valóban nem jövök muzsikus családból. Uh-huh. Én a teljes opera irodalmat messze nem ismerem olyan jól, mint például nagyon sok olyan opera rajongó amatőr ismerősöm, akik hát kívülről énekelnek félverdi operákat és Rossini operákat. Tehát az operának egy bizonyos rétege még mindig tőlem viszonylag távol van. Ez konkrétan az orosz verizmú. Amivel olyan értelemben nem tudok a mai napig mit kezdeni, hogy csodálom, de az a fajta közlésmód, amit használ, az tőlem nagyon, nagyon távol van. Na most ez az első lépés oda, hogy miért a francia opera. Persze, hát a Carmen az hát jó, hát azon most nem kellene különösebben sokat beszélni, az egyik valaha írt legfantasztikusabb remek mű az én szememben, de nekem tulajdonképpen a Carmenhez is azt kell, hogy mondjam, az egyik legfontosabb út a Pelléas és Mélisande volt.
Ami visszafelé hallgattad
igen, a dolgot. Aha, igen, aha. A Pelléas és Mélisande volt a sok élmény, tehát tulajdonképpen az, hogy meg egy kicsit másképp még azért, de nagyon, nagyon szorosan ehhez még két másik dolog hozzákerült, a Kékszakállú természetesen, és a Vocek.
Ezek mikor ismerted meg ezeket? Hány éves korod?
Hát ez már gimnazista kor.
Ez
már a gimnazista kor. És az operának ez a fajta lehetősége. Tehát most nagyon leegyszerűsítve, hogy hát van az a talán amerikai bombó, hogy opera az, hogyha egy fickót leszúrnak, az nem vérzik, hanem énekel.
Igen.
Na most engem ez mai napig, hogy mondjam, idegesít. Tehát amikor...
Tehát akkor hogy távol áll tőled a verizmó, ami meg pont az élettel van, hogyha leszúrják, akkor az hajon is meg.
Igen, de előtte egy felvonást énekel.
Ez készít. Szóval
azért mégis van, egy, van annak egy lefolyása. Igen. Szóval nem, tehát valóban, amit én a japán kultúrával kapcsolatban is mondtam, tehát a belső érzelmek, az érzelmek eltakarása nagyon ritka, akkor viszont elég brutális felszínre kerülése, az elhallgatások, a félreértések, a zsákutcák, tehát ezeknek a mondjuk így, hogy a jellemeknek egy sokkal pszichologizálóbb megközelítése, aha, mint egy ilyen nagyon transzparens, szinte szociológiai elénktárása zajlik, az engem mindig is sokkal jobban érdekelt. Valószínűleg az alkatom ilyen. Alapvetően ugye most ez egy nagyon triviális dolog, hogy régen volt ilyen, nem tudom, ez most érvényes, hogy megkülönböztettek drámai és lírai alkotókat.
Abszolút, igen.
Ha ez érvényes, akkor én valószínűleg lírai alkat vagyok.
Tehát akkor, tehát akkor valószínűleg a Poulenc-nek a Carmenitán párbeszédei, az valószínűleg az valami fajta operai ideálod.
Hát az nekem egy csodálatos élmény, aha, volt, amikor azt én a Zeneakadémián élőben hallhattam egy ilyen koncertszerű előadásban. Igen.
Aha.
Hogyne.
És tulajdonképpen ez a fajta operaírás, vagy ez a fajta opera létrehozás az, ami érdekel az opera
alapvetően. Műfajában. Alapvetően. Egyébként egy nagyon aranyos történetem van pont a Kármeliták okay. párbeszédével. Én akkor éppen rektorhelyettes voltam, és ezért bemehettem a rektori páholyba úgy esténként. És amikor láttam, hogy jön a konzervatoár zenekar okay. és a Pascal Roffé dirigálja a Kármeliták párbeszédét francia énekesekkel, akkor hát ugye bementem. És Petrovics Emillót ült, mint tanszékvezető, és akkor, és végighallgattuk. És hát én az első felvonás végén szünet, hát én teljesen oda voltam. Hát el voltam ájulva, és mondtam neki, hogy hát ezt én gyönyörűnek találom. Ő ingatta a fejét, és akkor utána azt mondta, igen, úgy elmotyognak, mondta, és abban a pillanatban megértettem, hogy igen, ő egy ilyen olasz verizmói értelemben drámai alkat volt. Neki ez motyogás. Uh-huh. Nekem az a másik, most nem az olasz verizmóm, hanem mondjuk a gyengébben sikerült változatai, azok hisztizések, uh-huh. öncélú hisztizések. Uh-huh. És ez a különbség valószínűleg az attitűdben.
Uh-huh. Ez a fajta opera elképzelés, ez egyeneságból következik a szimfonikus és kamara műveidből?
Hát ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire lehet.
Tehát, hogy ez a lelkialkat miatt kérdezik.
A lelkialkat tekintetében biztos, aha. de hogy tulajdonképpen én, hát az egyetlen dolog, amiben biztos voltam, hogy azt nekem meg kell írni, és operának meg kell írni, az valóban a Moriak Genitrix, az Anyaisten volt, uh-huh. amit azt 22 évesen olvastam, és én 22 éves koromtól kezdve biztos voltam benne, hogy az. Sőt, annyira, hogy egy nagyon szerencsétlen formáját végig is írtam egyébként. Oh. Nekem a diploma munkám, annak az operának, az egyik diploma munkám, annak az operának három jelenete volt. Uh-huh. Na most, ez tévéoperának készült, az már világos volt, hogy annak nem lesz jó, mert egyrészt a terjedelme sokszoros lesz, másrészt meg egyáltalán. De én akkor bennem egy dacos dű volt a diploma után, és én csak azért is végigírtam az egész operát, mert úgy éreztem, hogy ez nekem kötelességem. Menet közben én azért belül már tudtam, hogy ez így ebben a formában nem jó. De akkor is végigírtam, ezt beraktam aztán egy fiókba, ez valahol most a lakásban még megvan, de hogy hol azt nem tudom, mert én azóta nem vettem elő.
És ez tartalmazott bármint a későbbi darabban?
Egyetlen egy elemet vettem csak át, azt, hogy a befejezése az nem Moriak szöveg, hanem egy vers, amelyik tulajdonképpen csak erre utal, de nem a Moriak regényből való.
Uh-huh. Azt hittem, egyik helyen pontosan mondtad.
Bocsánat, egy Baudelaire vers.
Hogy hosszú ideig próbálkoztam, hogy rájöjjek, miért nem vagyok képes arra, hogy egy verset dallá formáljak. Azt figyeltem meg, hogy engem olyannyira megköt a vers ritmusa, szerkezete, hogy én azt maximum illusztrálni tudom, de ha ténylegesen fel akarom dolgozni, akkor egy olyan önálló struktúrát szegezek vele szembe, hogy végül megsemmisítem magát a verset. Ez egy nagyon érdekes elképzelés, mert ugyanakkor ugye a feldolgozásnak ugye azért nagyon sokfajta lehetősége van egy versfeldolgozásnak is, és nagyon érdekes, hogy téged hogy leköt ennyire a ritmusa meg a szerkezete, tehát hogy ez minek lehet köszönhető?
Bevallom, nem tudom, de ez a mai napig így
van.
Ez a mai napig így van. Megint valószínűleg valamilyen erkölcsi problémám van azzal, hogy én egy versbe beavatkozzak úgy, hogy szétszedem. Akár csak, hogy megismétlek egy szót, és azzal más lesz a versnek a ritmusa. Aha. Na most nyilván persze, hát ugye nekem úgy kellene tekinteni egy versre, mint egy alapanyagra, hogyha én azt megkomponálom, de hát egy prózai szöveget azt mindenfajta erkölcsi skrupulus nélkül tudom alapanyagnak elfogadni, a verset nem.
Hogy ez hogy lehet? Mert hogy végülis a próza is egy elég erőteljesen megszerkesztett dologról van szó.
Igen, de valahogy szabadabbnak érzem a ritmikai megközelítést benne.
Aha, tehát akkor a ritmuszavar
legelsősorban. Alapvetően az.
Aha. Igen. Ez nagyon érdekes. De mert azért kérdezem ezt, hogyha mit tudom, akár csak ha fogalmaztatok így az egyik sláger darabot, a Schattenspielt meghallgatja az ember, hogy abban nagyon drámaiak a gesztusok.
Igen.
Tehát, hogy nagyon szélsőséges zenéről beszélgetünk azért nagyon sok esetben, és hogy nagyon fura, hogy mégis azt mondod, hogy mégis inkább az érzemek elhallgatása, a ki nem mondás, hogy ez látszólag ilyen ellentmond egymásnak a zenei dolog, és ez a nyilatkozatod.
Még akár a Schattenspielre is azt merem mondani, hogy nem a, mondjuk így, a kitárulkozó típusú érzelmek dominálnak benne. ilyen kétségbeesett felsikoltások azok vannak benne természetesen. Egyébként is úgy gondolom, hogy az a darabjaim közül egy nagyon ilyen expresszionista jellegűre sikeredett
kompozíció. De ezt most úgy mondod, mintha baj lenne, látom az arcodon.
Nem baj, csak...
Tehát úgy mondod, mintha egy szégyenlemi való lenne
nem,
már.
Nem, tényleg nem. Csak... Tehát ilyenek vannak benne, de én változatlanul úgy gondolom, hogy az a fajta, nem tudom jobban fogalmazni, tehát az a fajta primér emóció megmutatás, ami nagyon sokféle zenében megvan. Például akinél ezt én a legjobban csodálom, az tényleg a Kurtág György, aki hát szóval tényleg azt kell mondjam, hogy ahogy a Gyuri bácsi érzelmeket zeneileg meg tud jeleníteni, én azt csak csodálni tudom, de eszembe nem jut soha utánozni, mert teljesen képtelen lennék rá.
Aha. És szerintem mi lehet ennek az oka, hogy ez nem érzelemtől való félelem, hanem hogy ez a tartása, hogy ez valami fajt, mi lehet ennek a hátterében?
Nézd, én nagyon komolyan úgy gondolom, de talán ebben egyet is tudunk érteni, hogy az egész zeneszerzői munka, az alkotási folyamat, az mindig nagyon szorosan együtt jár egy bizonyos fajta önmegismerési folyamattal, abszolút, és igen. Egy ilyen önfejlődési igen. Folyamattal. Tehát tulajdonképpen miközben én komponálok, ugye hát magamat is egyre jobban próbálom azért feltérképezni. És két dolog is van, az egyik, hogy van egy ilyen örökölt, úgynevezett jófiú magatartásra való hajlam bennem.
Ez
amit,
mit
hát az, hogy ugye a dolgok úgy valamilyenek szoktak lenni, és azért azt úgy figyelembe illik venni. Ez nekem egy ilyen...
De a világgal szemben.
Igen, ez nekem egy ilyen otthonról hozott, ilyen kicsit polgári attitűd volt, és én ezt bár mai napig tulajdonképpen olyan értelemben szeretem, hogy nekem ez egy kedves emlék, de azért én ez ellen próbálok dolgozni, mert én ezt szeretni meg olyan értelemben nem szeretem, hogyha ez meghatároz.
Aha.
A másik része a dolognak, hogy, tehát magyarul nem akarok megfelelni annak, hogy esetleg most ilyen vagy olyan fajta zenét várnak tőlem, én azt tudom adni, amire én képes
világos.
Vagyok. És a másik pont ezzel szorosan összefüggésben, hogy jobb belátni úgy gondolom, hogy mi az, amiben én a saját személyiségem maximumát tudom nyújtani, és mi az, amiben megpróbálkozhatok, mert biztos, hogy abban is valameddig el fogok jutni, de egy tőlem eltérő alkat abban biztos, hogy sokkal sikeresebb és jobb lesz. Miért kellene nekem most olyan területekre mennem, amelyek nem igazán belül az enyémek, csak mint egy felvett ruhát tudom őket egy darabig hordani.
Aha. És azt gondolod, hogy az ember ennyire pontosan tudja saját magáról, hogy mi áll neki jól? Tehát, hogy nem egy állandó feltérképezésen, és ez viszont cig, amíg él, van az, hogy meddig lehet kitologatni az ember határát? Tehát, hogy...
Hát a kettőnek együtt kell járnia.
A kettőnek
együtt kell járnia. Nem, nekem ez nagyon fontos.
Uh-huh.
Tehát nekem nagyon fontos... viszonylag pontosan feltérképezni, hogy én honnan jövök, miből vagyok összerakva, az mennyire volt sikeres.
Igen.
Ennek nyomán én mikre vagyok képes, és mikre nem vagyok, vagy kevésbé vagyok képes. Igen, tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy én végül is az életemet alapvetően tudatosan szeretném élni, amennyire erre én képes vagyok. Ez nem feltétlenül egyértelmű. Tehát én tudok nagyon jó, nagyon sikeres, nagyon boldog életeket, amelyek teljesen öntudatlanok. Tehát egyszerűen viszi őket egy lendület, viszi őket egy valamilyen fajta vonal, amiről ők lehet, hogy nem is tudnak, ők egyszerűen csak ráülnek, mint egy villamosra, amire felültek, hogy, és nem tudják, hogy hova fog menni, és az őket valahogy mindig jó helyre viszi. Én ebben tulajdonképpen alapvetően nem, mármint abban nem hiszek, hogy az én életem ilyen. Következésképpen én nagyon szeretném tudni kitapogatni ezeket a lehetőségeket, határokat, amennyire lehet persze tágítani is, és hál' Istennek erre most egyre több esélyt látok, mármint az alkotói munkámban.
Aha.
Tehát úgy érzem, hogy az utóbbi időben kifejezetten nyílik ez a dolog. Meglátjuk.
Mi szerint meghallgatjuk a másodikat, mert ő szintén szerintem egy fontos szerző a számodra, és szintén francia. És Tristan Murailról van szó, és a Gondvanába hallgatjuk bele. Ez is csak egy részlet lesz, tehát nem hallgatjuk meg az egész darabot. Szóval azért gondoltam meg ezt elhozni, mert nyugodtan javíts ki a tévedek, de hogy szerintem a munkásságodnak egy bizonyos szakaszában nagyon érezhető a spektrális zeneszerzésnek és a Műrájnak, talán leginkább Műrájnak a hatása mindarra, amit csináltál. A nagyzenekari darabjaidra, gondolok a Kriosra, hogy mi volt az, ami ennyire megfogott ebben a zenében, mert ugyanakkor meg szerintem pont a beszélgetésünk elején, amit elkezdtél nekünk mondani, ugye ezt a fajta sűrűségeket, aztán itt lehet a legjobban fölmérni, hogy itt már nem arról van szó, hogy egy hang ellen hogy megy, hanem ugye a hangi sűrűségek ugye tulajdonképpen így végigviharzanak, és ebből drámai lesz, néha meg nem. Ugyanakkor is ezt szeretném még behozni ugye a Debussy élményedhez, hogy nagyon Debussy is a hangszerelés nagyon sok helyen. Tehát ez a Debussy finomság jön létre, és szerintem ez neked is egy alapvető élményed lehetett ebben a korszakban.
Ez pontosan így van. Ez egy nagyon konkrét esethez köthető. Aha. Az én második darmstadti utamban, 1980-ban, ha jól emlékszem, akkor a francia új zeneszerzői hullám eklatáns képviselői tartottak előadásokat. Tehát Gérard Grisé volt ott, Tristan Murail, Hugues Dufour, és hát az egy revelációszerű élmény volt az ő darabjaikat hallgatni, és az előadásaikat hallgatni a zenéjükről, hogy hogyan gondolkoznak a zenéről. Ugye az egy alapvetés volt, amit hát persze én is olvastam, meg próbáltam megérteni, amit ugye Debussy mondott, hogy a zene a szín, ritmus és semmi más, igen, mondta Debussy. És ebben az értelemben nekem mindig is volt ugye egy vonzódásom, alapvetően francia zenéhez, de talán úgy összességében a latinabb zenékhez. Abban az értelemben, hogy jobban éreztem a hangnak, a zenei hangnak a spirituális és a materiális vonatkozásainak az arányát. Tehát közelebb éreztem az én elképzelésemhez ezt az arányt.
Hogyne? Mi a spirituális és mit jelent az, hogy materiális aránya? Egy hangnak.
Talán most, ha nem filozófiailag akarom ezt boncolgatni, hanem
egy... Nyugodtan boncolgatom.
Nem, csak azért, hogy érthetőbb legyen, hogy miről beszélek. Egy Ötvös Péterrel való beszélgetés nyomán esett le nekem tulajdonképpen a tantusz abban az értelemben, hogy más az, amikor egy zeneszerző zseniális és fantasztikus módon a hangokat mégis idézőjelben csak használja, és más az, amikor egy zeneszerző szó szerint fizikai értelemben benne él a hangban, a zenei hangzásban. És nekem ekkor esett az le, hogy valahol itt mégiscsak valahol van egy különbség. Tehát a mediterrán zenékben mindig azt érzem, hogy számukra a hangoknak a fizikai tulajdonságai, azok meghatározók voltak. Tehát maga az a hangzás és a hangzás kép, amiben ők gondolkoztak, az nagyban megszabta azt, hogy milyen típusú zenéket akarnak ők írni, és aztán hát persze abból számos dolog következett.
Mert hogy a másik fajta az, hogy egy gondolatot akar kifejezni, és egy gondolat mentén használja hangokat, ha jól értem.
Igen, tehát a másik elképzelés, vagy ettől tehát egy kicsit azért eltér, igen, az északibb mondjuk
egy
így.
Egy ideológiának a szolgálatába állítja
igen,
a zenét.
Igen, ott a hangoknak a rendje, és a hangoknak a pozíciója, és a hangoknak a mondjuk így akkor most spirituális igen, szerepe, hogyha akarod, akkor az tulajdonképpen az határozza meg elsősorban, hogy mi az a gondolati tartalom, aminek a kifejtésére,
a közvetítésére
nagyon jó szó, a közvetítésére ezeket a materiális elemeket a szerző használja, és akkor tényleg oda jutunk, ahol mondjuk Beethovennél számos esetben, hogy őt nem érdekli, hogy rosszul szól, akkor is abban a borzasztó mély oktávába teszi le azt a zongora akkordot.
Mi az, hogy rosszul szól? Jó, hát az, valahogy szól.
De az neki oda kell. Igen, tehát valószínű, hogy hát a Debussy ettől kiborult volna. Ez teljesen nyilvánvaló. Igen, de a Beethoven meg attól borult volna ki, hogy a Debussy nem teszi oda azt az akkordot, holott annak ott lenne a helye. Na most, tehát ez az a különbözőség, ami nekem ott valahol egy nagyon, nagyon sokszerű új élmény volt, hogy megértettem. Úgy érzem, hogy megértettem ezt a fajta álláspontot, és valóban azt kell mondjam, hogy onnantól kezdve a spektrál zene és a spektrális gondolkodás az egy jó darabig nekem nagyon fontos volt. Most így utólag belegondolva, tulajdonképpen a mai napig az akusztikus gondolkodás az nekem fontos. ehhez rögtön hozzátársítom, hogy én például úgy látom az egész zenetörténetet, hogy ez mindig egymás mellett haladó két párhuzamos vonal volt. Tehát mindig voltak zeneszerzők, akik nagyon akusztikusan gondolkodtak, és másoknak ez nem volt annyira fontos. És tulajdonképpen ez most valahol megint előkerül az én esetemben is, hogy úgy tűnik, hogy számomra fontos az akusztikus gondolkodás. Na most összegezve a spektrál zene tanulságai megmaradtak, de magát így a konkrét spektrál zenét most úgy érzem, hogy inkább csak arra használtam, hogy megszabaduljak azoktól a hatásoktól, amelyek azelőtt voltak. És sokkal közelebb hozott engem ahhoz, hogy valóban úgy érezzem, hogy valami olyasmi zenét kezdek el írni, amit én valóban sajátomnak vállalhatok. Egyébként ez a érdekes módon ez a periódus, ez egybeesett azzal, hogy kicsit később ugyan, de mégis ennek a kifolyománya volt, hogy amikor kapcsolatba kerültem a zenemű kiadóval, az új zenemű kiadóval 90 után, felmerült, hogy hát esetleg jó lenne opusz számozni a darabjaimat. Én addig nem opuszoztam. Egyszerűen azért, mert úgy gondoltam, hogy ha Mozart nem tette, akkor nekem nincs jogom. Na most akkor kiderült, hogy hát ez jó lenne, és akkor jött a nagy lelki erkölcsi dilemma, melyik mű az opusz egy?
Az örök kérdés.
Az igen. Örök kérdés.
Minden igen. Más lényegtelen, melyik az opusz egy?
Melyik az opusz egy? Tehát hol van az a darabom, amelyikre azt merem mondani, hogy onnantól kezdve van egy folyamat. Végül aztán azt hiszem, hogy ezt többé-kevésbé jól sikerült megtalálni, de hogy ne kelljen teljesen lemondani azokra a darabokra, amik korábban születtek. Kitaláltam egy eddig nem létező kategóriát, és ez talán még most is megvan a valamilyen helyen, hogy vannak opus priusok.
Tehát az jó, hogy ismerem a priusokat.
Tehát az opus szám előttiek, és az tulajdonképpen nem prius, mint megtudtam, hanem helyesen latinul opus priumnak kell mondani, mint ahogy opus posthumus sincs, hanem posthumum van. Aha. Helyes, nyelvtanilag úgy tudom helyesen. Szóval lényeg az, hogy egy pár darabot azért én szerettem volna, hogyha mégis feltüntetnek egy ilyen jegyzékben, amit összeállítanak, ami én vagyok, de az opus egy előtt.
Ja. Aha. Azt hittem az egyik helyen, hogy az a zene, amit én ma is írni szeretnék, és ezt sokan nagyon gúnyosan úgy hívják, hogy mainstream kortárs zene, micsoda válogatott káromkodás, alapvetően Debussy gondolkodásmódjából indul ki. Hogy ezt hol éred magadon tetten ezt a fajta, csak ez a hangzási élményhez, vagy pedig maga a motivumokon belül való szerkesztés is a Debussy gondolkodásmódja? Mert ugye a Debussynél nagyon követhető ez, hogy kezdi el a kis motivumokat egymás mellé rakni, ez a nagyon, nagyon szimmetrikus mindig Debussy, és nagyon próbálja ezeket összekötni, hogy ez is jellemző nálad?
Talán igen. És hát van még egy elem, hogy én elég ilyen önfejű makacsul haraptam bele dolgokba, illetve utasítottam el dolgokat a fiatalabb éveimben. Ezek közül mondjuk az egyik volt, hogy amikor felvettek karmester tanszakra, akkor egy fogadalmat tettem magamnak, hogy én karmester vizsgán egy hang német zenét nem fogok dirigálni.
Mit bántott téged a német zene?
Engem az bántott, hogy mindenki azt dirigálja. Tehát az, hogy egyáltalán a magyar zeneoktatásban, a magyar koncertéletben lényegében véve hát egy elképesztő túlsúlyban van a német zene. Na most a német zenével persze az rendben van, az úgy jó, ahogy van, ezzel nincs probléma, csak az, hogy emellett semmi más ne legyen, ez engem hallatlanul irritált, és tulajdonképpen irritál azért a mai napig, bár ma azért sokkal jobbnak gondolom a helyzetet, mint ez a 70-es években mondjuk volt. De kétségtelen, hogy például az én zeneszerzés tanulmányaim alatt az a folyamatos elvárás, hogy a komponálásnak egyetlen egy lehetősége, pontosabban két lehetősége van, az egyik az, hogy polifon zenét kell írni, Bachi palesztinai értelemben vett polifon zenét kell írni, és a másik, hogy Beethoveni értelemben vett motivikus fejlesztéses technikát kell használni.
És szonáta formát.
Hát, ha lehet még azt is, igen. Tehát ezek az elvárások azok, amik engem az én életemet megnyomorították a zeneszerzés tanulmányok alatt, mert úgy érzeztem, hogy én ezt úgy többé-kevésbé képes is vagyok, és hajlandó is vagyok elsajátítani, de nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ezen kívül semmilyen más olyan zeneszerzés technika nem létezik, vagy semmilyen más, mondjuk így olyan zeneszerzői közlésmód nem lehet érvényes, ami ezen kívül született. És én tulajdonképpen elég hosszú idő után ebben a 20. század eleji Debussy, Stravinsky, Ravel, később aztán egyre jobban Messiaen világban találtam meg azt a kapaszkodót, ami nekem talán a legfontosabb lett.
Igen, érdekes, hogy ezt is mondhatod, hogy nincs itt, de érzésem szerint téged ez valamennyire eléggé el is izolált mindentől. Tehát, hogy sem az új zenei stúdióval nem tudtál menni, 180-as csoporttal sem, akkor mit a négyekkel, szóval minden, akik így összeállítással, hogy azt gondolom, hogy téged ez a fajta franciás érdeklődés, akár a spektrál zene, akár ezek a dolgok szerint valószínűleg ez téged azért el is izolált elég erőteljesen ebben a kérdésben. Akár a zeneszerű társadalmon belül is.
Valószínűleg így van. Természetesen az új zenei stúdió nagyon hatott rám, és elég sok olyan darabom született, ami annak a hatását tükrözi. Ezek között vannak nagyjából az Opus Priumnak a darabjai. De hát ez az, amiről beszéltem az előbb, hogy szóval attól, hogy bizonyos köröknek volt egy elvárása, hogy a zene ilyen,
igen,
a zene olyan. Ezt tudomásul kell venni, de az én feladatom mégiscsak az, hogy rájöjjek arra, hogy én miben tudom a legoptimálisabbat nyújtani magamból az emberek számára, és rá kellett, hogy döbbenjek, hogy nem az, meg nem amaz, meg az sem, meg az sem, hanem akkor mi, és akkor ez lett. Ez valószínűleg egyébként így van, ahogy mondod, tehát lényegében egy kicsit ez izolált, igen, de ezt föl kellett vállaljam.
Ja. Mondtál egy nagyon érdekeset az egyik nyilatkozatban, hogy saját műveimben egyfajta egyensúlyra próbálok törekedni. Fontosnak tartom a melodikus és a harmonikus gondolkodás kiegyenlítését, a forma és a struktúra megtervezése mellett pedig azonos súlyúnak érzem a hangszerelési és a hangszínbeli megtervezettséget. Tehát, hogy magyarul ugye egy többfajta, tehát mert nagyon sok mindenki csak úgy hangszerel, hogy azokat a hangokat valahogy felrakja ugye a dologra, igen, de hogy neked már annak is egy tervnek kell lenni, hogy a hangszínek hogyanek egymás után, ha jól értem itt a dolgokat.
Igen, tehát alapvetően van egy ilyen irányú elképzelésem is, és itt jön be az, amiről szintén már beszéltünk, hogy ebben a dirigálás rettenetesen sokat segít.
De hogy ez nem fontosabb az egyik a másiknál, hanem ha jól értem, neked a hangszín az ugyanolyan fontos, mint akár egy melodikus és harmonikus dolog.
Tulajdonképpen megint inkább pontosabb talán azt mondani, hogy én egy olyan zenei közegben nőttem fel, és a tanulmányaimat abban folytattam, amelyben a strukturális munka az mindig annyira elsődleges volt, hogy amellett minden más eltörpült.
Értem.
Tehát én csak arra gondoltam, és nem csak gondoltam, hanem mai napig ezt igyekszem megvalósítani, hogy igen, a hangszínbeli kérdések, a sűrűségek, ritkulások, formálása, ezek hát legalább ennyire fontos kérdések, tehát
hogyha akár egy melodikai kérdés, hogy akkor ez most ez hogy van ki?
Alapvetően. És hát az esztétikai kérdések is, nem tudom, egyszer egy másik beszélgetésben esett ki egy ilyen mondat a szájamon, amikor a rend teremtésről kérdeztek, hogy ugye egy kompozícióban rendnek kell lennie. Uh-huh. És én nagyon jól emlékszem, hogy amikor én új zenei stúdiós hatású darabokat írtam, emlékszem, akkor egyet-kettőt kénytelen voltam megmutatni a tanáraimnak. Jó lehet, tudtam, hogy nagyon nem fogják szeretni. És akkor megint a Petrovics Emil volt az, aki egy ilyen alkalommal, amikor eljátszottam neki egy ilyen darabot, akkor a következőt mondta, hogy hallom a rendet, unatkozom. Na most ne menjünk abba bele, hogy ebben neki akkor igaza volt, vagy nem volt igaza. Lehet, hogy más nem unatkozott volna az ő helyében. De önmagában véve nekem akkor valami bekattant, hogy az nem nonsens azt mondani, hogy igenis van olyan, hogy egy rend unalmas. Ez nem csak művészetben, ez bármilyen rendre érvényes. Egészen egyszerűen mondjuk például kimondhatjuk azt, hogy szociális feszültségekhez, az ott esetben forradalmakhoz vezethet, hogyha egy társadalmi rend unalmassá válik. Az emberek már nem érzik jól magukat benne, unatkoznak benne. Na most ilyen értelemben egy kompozícióban, ha van egy olyan rend, amit én végig tudok elemezni, tehát nagyszerűen tanítható, mert remekül lehet demonstrálni a hallgatóknak, hogy itt micsoda rendteremtés működött, és miközben hallgatják, hát dögunalom. Én azt úgy gondolom, hogy a számomra elfogadhatatlan.
Aha. Aha, világos. Akkor meghallgatnánk viszont a te darabodat. Méghozzá a Passacaglia koncertó, a Brácsa koncertó lenne. Abból is csak egy részlet lesz, ezért elnézést kérek, nem hallgatjuk végig. Ugye Bársony Peti fogja játszani, és te fogod vezényelni. Milyen remekül szólnak Petinek a picikátok. Azért gondoltam, meggondoltuk, hogy ezt a darabot hoznánk el, mert valahogy én azt érzem ennél a darabnál, hogy nagyon egy szintézise van mindennek, hogy miközben arról beszélünk, ugye, hogy a spektrális zene mennyire fontos, de igazából, hogyha hallgatja ezt az ember, teljesen világosan lehet hallani a nyomait a spektrális gondolkodásnak, de ugyanakkor viszont a dallam, meg ezek a fajta gesztusok, ezek nagyon is, nekem nagyon is akár a német zenéből is eredeztethetőek, ugye, hogy ezek a fajta rokonság, a kifejeződések, a gesztusok, a melodikus anyag, tehát hogy nagyon érdekes, hogy én megpróbál, nekem teljesen olyan, mintha mindez, amit tanultál volna, vagy mindez, amit a világban felfedeztél volna, megpróbálnád összegyűrni egy ilyen szintézisben itt a darab kapcsán, de ezt lehet, hogy tévedek.
Abszolút nem, pontosan ezt szeretném.
Aha.
Én pontosan ezt szeretném. De tulajdonképpen, ami a spektrális zenében, már elmondtam, hogy mi az, ami világos, csodáltam benne, most igen. Elmondom, hogy mi az, ami miatt végül is nem elfordultam tőle, de más irányokba mentem tovább azzal a gazdagodással, amit az nekem adott. Tehát az volt a problémám vele, hogy annyira csak szín és ritmus, hogy a zenei anyag nagyon nehezen fedezhető fel benne. Na most, ez viszont az én számomra volt egy problematikus pont, mert én viszont szeretnék egy transzparensebb típusú zenei anyag mentén dolgozni a darabjaimban, És hát ehhez kellett megtalálnom a megfelelő eszközöket.
Aha. Egy kicsit ezen lovagolhatunk, ez azt mondja, hogy a zenei anyag. Hogy akkor ez mit jelent a zenei anyag? Mert hát tulajdonképpen a hangszín, meg ugye, amit a spektrális, az is egy zenei anyag, hiszen halljuk a sűrűségét, halljuk a drámaiságát, halljuk azt, amikor mikor tör ki, mikor ernyed el, tehát hogy akkor mit hívunk zenei anyag, vagy mit hívsz te zenei anyagnak?
Ez egy gyűjtő fogalom, amiben rengeteg minden belefér. Tehát szó nincs róla, hogy zenei anyagnak csak melodikus anyagot kell hívni. Zenei anyag lehet önmagában csak ritmikus anyag, önmagában csak harmóniák sora, vagy éppen ezeknek az egymásba való átjátszása és a kombinációja. Én tulajdonképpen inkább arra gondolok, hogy amikor mondjuk akár Müraynál hosszú ideje hallom a folyamatzenéket, most ezt ugye így szoktuk nevezni, ezeket a folyamatzenéket, akkor én egy idő után kezdem azt várni, hogy ezek a folyamatok valahova elvezetnek, ahol valamilyen fajta olyan elem jelenik meg, ami ezt a folyamatot vagy megállítja, vagy alternálja, vagy valamilyen változást idéz benne elő. Hogy az most lehet, hogy egy ugyanolyan zenei anyag lesz, mint ami eddig volt, tehát megint egy másik folyamat fog benne indulni, de én valahogy alkatilag talán jobban szeretem ilyenkor kombinálni azt, hogy például egy erőteljesen folyamatszerű, ezért nagyon lassan hömpölygő anyag után egy ritmikailag sokkal frekventáltabb, sokkal jobban konkretizált zenei anyag jöjjön, kvázi valamilyen fajta ellenpontként az előzőre. Tehát inkább ezekben a fajta folyamatokban gondolkodom szívesebben.
Uh-huh. Tehát az anyaghiány az tulajdonképpen akkor valami fajta ész dologról van szó, nem? Tehát, hogy valahogy egy pont magyarázza meg az előttel való történéseket, ha jól sejtem, valami ilyesmiről
valami
van szó.
Valami ilyesmi, igen. Aha. Valami ilyesmi.
Tehát, hogy fölfogható legyen az, hogy mire ment ki a játék. Hogy én nagyon egyszerűen fogalmazom a dolgot. Aha. Egyik helyen azt mondtad, hogy az valószínűleg alkati kérdés, hogy sokkal jobban érdekel, hogy hogyan lehet állapotokat megjelenteni zenében, mint valamilyen akciódus történést. És ezek az állapotok, ezeket hogy lehet megfogalmazni, lefordítani a zene nyelvére? Mik ezek az állapotok?
Hát
ezek érzelmi állapotok?
Nem
mik
könnyű.
Ezek?
Hát nyilvánvalóan is. Tehát ha érzelmileg nincs töltete, akkor az egyfajta állapot, az egy érzelemmentes állapot, de az csak az egyik lehetőség. Az is egy jó lehetőség egyébként, és fontos szerepe lehet. Én arra gondoltam, azt hiszem, hogy egy állapot, ahogy én értem, az egy bizonyos fajta jelenséget, érzelmi tartalmat állapotként tükröz. Tehát kicsit olyan, mint ha egy fotóval, most egy fényképezőgéppel fotószerűen most lefényképeznénk egy bizonyos szituációt. Az, hogy ez drámaivá váljon, tehát ebből összeálljon mondjuk egy film, ami aztán pörög, megy ide, megy oda, stb. Ez nekem bizonyos helyeken persze érdekes, de megint úgy érzem, hogy alkatilag én jobb vagyok abban, amikor valamit így rögzülten kell megmutassak, aztán abból majd persze valami következik.
Igen, csak milyen érdekes látod, hogy most te ugye azt mondod, hogy a fotóra alkalmasabb vagy, mint miközben a Tristan Murailyk pontosan a filmre alkalmasak.
Ők a filmre.
És miközben neked is ugye ez volt, viszont te most ugye azt mondod, hogy te ez a kimerevített, vagy ha úgy ez így jégbefogyott pillanatok, aminek ugyan látjuk, hogy valószínűleg egy drámai történet, például lehet látni, hogy valami drámai történés van éppen, de hogy mégiscsak egy szeletét akarod megmutatni. Milyen érdekes ez a fajta gondolkodás, hogy miközben nagyon vonzottál a Murailyknak ugye a folyamat zenéjéhez.
Igen, ez egyébként érdekes módon most, hogy így beszélgetünk róla, nekem hirtelen mondjuk az ugrik be, hogy ez valamilyen módon ez a gondolkodás egy kicsit rokonítható talán a Stravinszkinak a gondolkodásával a zenei motívumok használatáról például. Aki szintén elvetette azt, hogy annak kell legyen egy fejlődés története.
Igen, hát snittekben dolgozik. Igen.
Snittekben, és állandóan csak változások, átalakulások, transponálások, stb. Vannak. De, és amikor minden megvolt, és úgy érezte, hogy annyi elég, akkor snitt van, és akkor jön valami más. Tehát megint egy olyan fajta zenei gondolkodásmód, ami ennek az úgynevezett motivikus fejlesztéses technikának tulajdonképpen ellentmond. És Én ezt díjazom.
Igen, de ugye akkor például a Brácsa darabotban, egy kicsit most rosszalkodom neked, de ugye a Brácsa darabotban a Brácsa szóla mond magán, abszolút hallhatszódik egy motivikus munka. Tehát egy motivikus fejlesztés, ha nem is fejlesztés, de egy motivikus munka, de azért néha fejlesztés is, de hogy abszolút hallhatszódik, hogy valamiből lesz valami, és valami vezet valahova.
Persze, hát ez ennélkül azért nagyon nehéz valamit az elejétől a végéig nyilván jól elvinni. Persze, erre is szükség van, nem én ezt a, hogy mondjam, ezt a hagyományos fúrós-faragós eljárást szeretném kiküszöbölni az én munkámból.
De hát én célszám a szintézissel is, hogy én azt látom, hogy valahogy megpróbál adagolni a dolgokat, hogy a végül összeálljon egy ilyen új dolog. Már csak egy idézetet hozok neked föl, amit rá akarok kérdezni, hogy azt írtad, hogy én majdhogy nem fizikai fájdalmat érzek, ha más dirigálja a darabjaimat. Annyira egy vagyok velük, hogy nehézséget okoz csak ülni és passzívan hallgatni a zenémet, igénylem a vele való aktív viszonyt. Ezt egy kicsit, hogy mitől van ez, hogy te igényled az, hogy előadóként is, és nem pedig az, hogy meghallgatod, hogy más mit hoz ki belőle, mert adott esetben borzasztóan izgalmas, amikor másnak a gondolatai belekerülnek.
Nagyon, nagyon, sőt, én arra mindig nagyon kíváncsi vagyok. Talán ez is módosítható azért, ez a gondolat arra, hogy azért ez nem minden esetben van így. Szerencsére egyre több olyan esetet találkoztam, amikor nagyon megkönnyebbülten, nyugodtan álltam föl a székből a darabjaim elhangzása után. De valóban abban a periódusban, amikor nekem ez a bemutató karmesteri, tehát nem a repertoár karmesteri, hanem ez a bemutató karmesteri életem elkezdődött, hát azért mondjuk meg őszintén, az a zene az akkori előadóknak azért elég idegen volt, próbára nem mindig volt annyira idő, meg mód, amennyire szükség lett volna. Tehát ebben az értelemben én nagyon megszoktam azt, hogy abban a néhány próbában, ami nekem rendelkezésemre áll, abban én mindent megpróbáljak átadni a zenészeknek ahhoz, hogy ők azt tudják eljátszani a darabban, amit én megmutatni szerettem volna. Ugyanez, hogyha nem én próbáltam, akkor majdnem mindig az jött le, hogy akkor ilyen praktikus szempontok uralkodtak, hogy na akkor mit lehet a leggyorsabban eltakarni, ami nehéz, mit lehet a leggyorsabban előhozni, ami olyan megmutatható, és akkor hát az csak részben volt az én darabom. Tehát ez inkább egy ilyen
attitűre mutatott. Hogy is mondjam, a rendőri forgalomirányítós kontrollmánia.
Igen.
Az, amit előkezünk. De egyébként igen. Most ezen túl most a viccet félretében, hogy tulajdonképpen neked, ha jól sejtem, ez zeneszerzőileg ad sokat, hogy te azonnal kipróbálhatod a karmesterként, és igen. Akkor rögtön van valami azonnal visszajelzése. Tehát erre mondod azt, hogy fizikailag fáj.
Így van. Ez pontosan így van, igen. Igen. Nagyon szeretek, hogy mondjam, fizikailag is, akusztikailag is úgy benne lenni, benne élni a darabjaimban, igen.
Aha. Akkor már csak egyetlen kérdésem van hozzá, hogy említetted az elején csak egy ilyen félmondattal, és erre szeretnék rákérdezni, hogy azt mondtad, hogy mostanában úgy látod, hogy egyre szélesedik a lehetőség a zeneszerzésednek és a saját magad világának, hogy merre szélesedik, meg hogy történik, milyen folyamatok zajlanak éppen?
Hát,
ha ez verbalizálható egyáltalán.
Persze, bizonyos fokig nyilván verbalizálható. Tulajdonképpen, ez szörnyen fog hangzani, de azon veszem észre, hogy egyre több minden jut eszembe, amikor darabot szeretnék írni, és tele vagyok ötlettel, tehát körülbelül 5-6 olyan darab motoszkál már a fejemben, amihez egyenlőre nem tudok hozzáfogni, mert az idő és a feladatok egyenlőre nem engedik, de ott van, és szeretném megmutatni. De ezek nagyon különbözőek. Tehát csak konkrétan mondom, tehát van például egy hegedű verseny tervem, ami annyira még nem konkrét, hogy hozzáfogjak, de egyre jobban motoszkál bennem. Hát van egy nagy opera tervem, ami nem tudom, hogy meg fog-e valaha valósulni, mert az azt igényelné, hogy körülbelül egy olyan 4-5 évre megállítsam teljesen az életemet. És mert ezt még szeretném hozzátenni, hogy nem tudom, hogy ez másoknál hogy van, de én egyszerre egy darabbal tudok foglalkozni. Nem tudok több darabon egyszerre dolgozni. Borzasztóan megörültem, amikor legutóbb Kurták Gyuri bácsi mondta nekem, hogy ő ugyanezzel bajlódik időnként, hogy egyszerre egy darab van, és amíg annak nem tud valamilyen módon kettős vonalat húzni a végére, addig a többivel nem tud. Na most ilyen értelemben ez az opera, ez egy olyan dolog, hogy nem tudom, hogy a mai világ azt engedné-e egzisztenciálisan, művészileg, fizikailag, hogy én most 4-5 évig semmi mással ne foglalkozzak, mint egy elég hosszú, elég nagy léptékű operának a megírásával. A kis úgynevezett stage musicok, tehát kis operák, azok változatlanul foglalkoztatnak. Ott is van egy régebbi terv, ami még kettő is, ami még nem került elő. Az egyik a Hoffmann aranyvirágcserépből lenne, arra abból valamilyen fajta ilyen átkódolásszerű zenedarab. A másik egy, az nem is tudom micsoda, lehet, hogy az is opera. Aha. Mert egy olyan Odysseus történet jár évtizedek óta tulajdonképpen a fejemben, amire egyszer-kétszer úgy fölvillant lehetőség, aztán mindig elhalt, hogy megvalósítsam. Ami úgy nézne ki, hogy tulajdonképpen arról szólna, hogy mindazok a nők, akikkel az Odysseus a bolyongásai során találkozik, azok egy nőnek a különböző arcai. És én úgy gondoltam, hogy ezt én egy személynek venném a darabomban, és ilyen értelemben egy teljesen ilyen férfinő viszonyra átformált Odysseus történet. Az Odysseus történet igazából csak egy apropó lenne ennek a történetnek a kibontására, de én valóban Odysseusszal és Kirkével és Nausikával és a többiekkel gondolkoznék, nevesítve is akár. Hogy ez most egy kvázi kőszínházi opera, vagy inkább ez is egy ilyen stage music-szerű, ezt még nem tudom. Például erre nagyon szívesen vennék magamnak bátorságot. De
időt hol veszel magadnak?
Igen. Most inkább ezt látom problémának, hogy tényleg a világ most annyira gyors már, és azért nekem azért az energiámat, időmet be kell tudni úgy osztani, hogy mindenre jusson, és nagyon, nagyon rettegek mindig attól, hogyha valamit gyorsan kell dolgozni. Szóval egész konkrétan meg tudom mondani, lehetséges, hogy ez egy gyerekes rettegés, és szégyelni való is. Én attól félek, hogyha túl gyorsan kell dolgoznom, akkor egy sor közhelyszerű megoldással fogom beérni. Tehát tulajdonképpen ez munkál bennem mindig, amikor minden egyes komponálási napot, hogyha elkezdek, akkor azonnal azzal kezdem, hogy újra az egészet az elejétől átpörgetem. Tehát nem az, hogy na, hol hagytam, abban most jön a fisz. Nem, szó sincs róla. Odáig tart-e, ameddig én tegnap írtam, és olyan marad-e, ahogy tegnap láttam, és igyekszem mindent kiírtani belőle, amit ilyen iskolásnak vagy közhelyesnek gondolok, mert amikor nagyon, nagyon gyorsan akarok tovább haladni, akkor azért egyszer-kétszer még beugrik, hogy igen, ezt most így meg lehetne gyorsan oldani, így csak úgy áthidalom, és akkor már ott vagyok, amit írni szeretnék annál a résznél. És azt is elmondom, hogy ha egy ilyen van, bármi történ, azonnal felállok és leteszem a ceruzát. Szóval nem. Akkor most várok, amíg ez a gyerekes pillanat elmúlik, és akkor újra előveszem, amikor a érvényes gondolataim vannak.
Laci, én akkor ebben az esetben nagyon sok időt kívánok neked.
Köszönöm.
És hogy valahogy alakuljon úgy az élet, hogy ezt meg tud írni, mert azért egy 5 felvonásos nagy francia operára azért csak kíváncsi lennék a tolladból, hogy mi jön ki. Úgyhogy ezt kívánom neked, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert nagyon érdekes beszélgetés.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is örültem.